Üdv mindenkinek, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Hogyha szeretnétek követni minket, akkor ezt megtehetitek a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon, illetve keressétek fel a borravaló.hu-t, ott is megtaláljátok a podcastjainkat, feltöltve az összes adást, ahogy egyébként a Spotify-on is. Ebben az adásban utazni fogunk, mégpedig izgalmas vidékekre, hiszen Katona Csaba nemrég érkezett haza, Csíkszereda és Brassó, ez volt a két cél.
Így van, jó reggelt kívánok, illetve jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Természetesen a tudomány vezényelt ezekre a vidékekre, de ha már ott jártam, kurtolgattam is.
Ahogy ez nagyon jó szokásod, kezdjük rögtön azzal, hogy a helyiek azok, amikor azt mondják, hogy gyere Csaba, ígyunk egy jó korsóval, akkor mire gondolnak?
Hát leginkább csukra vagy horgétára. Tehát nagyon érdekes dolog ez, ugye van egy termék, ez nevezetesen a csíki sör, ami elég komoly marketinggel és elég vitatott marketinggel, amiről nekem még nagyon határozott és szilárd kontúrú álláspontom van, hogy ez milyen marketing volt, hát betört a piacra. Kapott ez a marketing egy olyan olvasatot is, hogy akkor vagyok igaz magyar ember, ha ezt iszom. Privát véleményem, hogy nem a sörüm múlik a hazához való viszonyom, de nem is tíz söröm. Ugyanakkor azonban a hagyományos márkákkal, így a Hargitával vagy a Csukkal, amennyire tapasztaltam, a helyiek között azért még nem tudta annyira fölvenni a verseny, sőt, akkor hadd idézek egy cinikus emberkét az asztalnál, hogy ezt a pestieknek találták ki.
Hát igen, ez ugye a marketing, az néhol működik, néhol nem, majd lesz a Borra Valóban egy beszámoló a Malt Trailről, Malt Whisky Trailről, amin most vettem részt jó pár állomásán, ott például az egyik helyi embert megkérdeztem Aberdeen-től kicsit keletre, hogy mit szól ezekhez a whisky kövekhez, meg különböző dolgokhoz, amiket így ajánlanak, és teljesen kiborult, és azt mondta, hogy az, hát majdnem kivertem a fogaimat egyszer azzal, azt mondja, mifelénk itt a dramot, azt nem visszák viszkikővel, az egy butaság. Szopogassa azokat a köveket más. Úgyhogy körülbelül ez volt a véleménye erről a marketingről, de nyilvánvalóan egyébként nem azt jelenti, hogy egy termék rossz vagy jó, hanem az, hogy a helyiek, amit megszoktak, meg amit szeretnek, meg amit régóta isznak, az a sajátuknak tudják.
Abszolút mértékig, tehát arról nem beszélve, hogy ugye azért általában a csuk sört, ugye ez a hivatalos neve, azért egy erdélyi magyar, hogyha kér belőle, akkor azt mondta, hogy kérek egy csíkit, tehát mi a felének nevezte volna csuknak, és sajátosan kontraproduktív módon, amióta megjelent az igazi csíkűsör elnevezés, azóta inkább mondják csuknak, ami egy elég érdekes dolog, mert maradjunk annyira, hogy a magyar nyelv tekintetében ez nem biztos, hogy áldásos, de valahogy meg kell különböztetni a kettőt egymástól.
Na, majd beszéljünk arról is, hogy vannak tévhitek azzal kapcsolatban, hogy mi a székely, vagy mi a brassói. Ezt most jól oda tettem, és ez nem akkora cliffhanger, mint gondoltam, mert rögtön lehet tudni, hogy milyen ételekre gondoltam. De hogy önmagában, hogyha erre a vidékre gondolunk, akkor itt ez egy nagyon érdekes olvasztó tégely. Vannak itt szászok, vannak székelyek, vannak erdélyek, vannak szlovének, vannak, tudom én, örmények. Tehát mindenféle ember van itt, és ezeknek a csoportoknak megvannak a saját hagyományaik.
Megvannak, ugye nem szabad elfelejteni, hogy a történeti Erdély, ami természetesen nem azonos azzal a területtel, ami aztán 1920 után Romániához került, mert ennél azért bonyolultabb és összetettebb ennek a vidéknek a története. Szóval a történeti Erdély az tagolt volt. Voltak itt kiváltságolt területek, gondoljunk a Bartaságra, vagy gondoljunk ugye Nagyszemerre és környékére, ahol a szászok kaptak kiváltságot, hogy a Királyföld, ott voltak a székek, természetesen voltak vármegyei területek, és még hosszan lehetne sorolni. Arról nem beszélve, ugye, hogy a 16. század végén létrejön az erdélyi fejedelemség a Spenyeri szerződéssel, és az erdélyi fejedelemség aztán 1765-ben Mária Terézia rangemelő oklevélnek köszönhetően erdélyi nagyfejedelemség lesz, és ez, amiről legtöbben el szoktak feledkezni, hogy 1867-ig, hát ez egy önálló állam. Tehát ez azt jelenti, hogy például Veselényi Miklós báró azért vásárol egy kis darab földet Magyarországon, hogy a Pozsonyi Országgyűlésen képviselhesse nézeteit, mert hát ez csak az Erdélyi Országgyűlésben tehetné meg. Na most ebből következik az, hogy meg természetesen abból is, hogy ugye az erdélyi fejedelemség, az bármennyire nem szeretjük ezt hangoztatni, az egy oszmán vazallus állam volt, ilyen értelemben a Szent Istváni Magyar Királyság Regnum Hungarii ellenfele. Szóval a oszmán uralom is rányomta a bélyegét ennek a területnek a fejlődésére, és mivel későn egyesült, úgymond a magyar törzs területtel, tehát 1867-ben monarchia révén, sokkal kevésbé tudta érvényesíteni, és ez mai napig így van, az uniformizáló hatását a monarchia egyenkonyhája Ebből következően az erdélyi konyha jóval tradicionálisabb, a barokkos reneszánsz vonásokat sokkal jobban őrzi, mint a úgymond a mostani magyarországi.
Nagyon érdekes az szerintem, hogyha más országokban gondolkodunk, akkor tudunk objektívek lenni, és nagyon könnyen meg tudunk különböztetni elég éles és markáns határvonalakat kultúrában, nyelvben, étkezésben. Ha magunkra gondolunk, akkor arra gondolunk, hogy ez egy nagy dolog, ami mind a miénk, és itt nagy összeborulás van, és nagyon hasonló jellegű dolgok. Tehát, hogy arra mindenki rögtön tud pár példát mondani, hogy miben különbözik mondjuk az ír, meg a skót az angoltól, de hogy ezeket a különbségeket megtegye, erre már nem mindenki képes.
Igen, és hát ne felejtsük el, hogy az a nagy vágy, hogy legyen egy egységes nemzeti konyhánk, ami ki tudja fejezni a nemzeti identitásunkat, az nagyon könnyen belefuthat kettő akadályba, van több is, de mondom a két legnagyobbat. Az egyik az az, hogy az ország túl nagy, ami azt jelenti, hogy nagyon nehéz megtalálni a gasztronómia területén a nemzeti minimumot, hát vegyük mondjuk egy barcelonai tengergyümölcseire építő konyhát, és vessük össze a kasztíliai marhákkal ott Madrid környékén. Hát most itt sem is arra gondolok, hogy a katalán önállóság, vagy akár a baszk önállóság gondolata, mert ha már Spanyolország gasztronómia, azért baszkföldet ne felejtsük ki, sem te Bilbaót például a kokáért. Csak arra akarok utalni, hogy nagyon-nagyon eltérő lehet. De ugyanez igaz Franciaországra, tehát mondjuk egy normandiai konyhát összevetni mondjuk egy provanszállal, ott azért lesznek különbségek, és akkor két tengerpartról beszéltem. A másik csapda meg az, hogyha több ország vagy állam azonos adottságú területeken van. Most mondok néhány területet, ilyen Baden-Württemberg, ilyen Bajorország, ilyen Ausztria, ilyen Csehország és Morvaország, nagyjából ugyanazok az alapanyagok, ugyanaz az éghajlat, következésképpen nagyon nehéz elhatárolni magunkat a másiktól. Ilyen értelemben Magyarországnak megvan az a szerencséje, hogy bár maga a történeti Magyarország sem volt európai mértékkel mérve túl nagy, de azért vannak különféle adottságú területeink, következésképpen lehet, hogy nem tudjuk megteremteni azt a nemzeti konyha minimumot, amit úgy elvárnánk, de máshol viszont varietas delectat.
Igen, ez egyébként, ha másban nem is mérhető nagyon jól, vagy nagyon szemmel láthatóan, de például a borszőlőkben és a borban nagyon. Tehát ugye azt szoktam mondani, hogyha jönnek ide külföldiek, hogy hát milyen magyar bort kóstoljunk meg, és ugye, tehát nem olyan nagy az ország, könnyen beutazható, még akár vasúttal is, és nagyon kevés olyan borvidéket ismerek a világban, ahol pár száz kilométer megtétele alatt ennyire változatos jellegű talaj, szőlő és bortípusok vannak.
Abszolút mértékig, és ez különösen igaz a történeti Magyarország területét tekintve. Ugye van nekünk a korona ékszerünk, ami persze némileg megosztó, mert a klasszikus borszeretők nem feltétlenül rajonganak érte, ez ugye a tokai borvidéknek a áldása, ez a szó, de hát ne felejtsük el, hogy Arad mellett Ménes környékén, ahol ugye Balla Géza dolgozik a mai napig, vörösboraszú is termett, de vörösboraszunk a 18. században volt Budán és Szentendrén is, fehérboraszú meg termett Ruszton, Sopronba, és még hosszan sorolhatnám. Tehát a történeti léptékkel mérve is még sokkal nagyobb színességgel találkozhatunk, mint akár ma, hiszen ma szükségszerűen a határok némiképp beszűkítenek, de még erre a Magyarországra is igaz, amit mondtál.
Jó, innen folytassuk, akkor Katona Csabával beszélgettünk legutóbbi utazásai kapcsán egy pár érdekességről, szász, erdélyi, székely, örmény dolgok lesznek itt a műsorban, úgyhogy maradjatok velünk.